Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében, a 18. fejezet első versétől a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott bele. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit nem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mesztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, aki rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, és ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagy örömmel látom, hogy sok iskolás van közöttünk, és ezért most egy igazán iskolás kérdést fogok feltenni. Tegye föl a kezét az, aki a testvérével jár egy iskolába. Vagy a felnőttek közül, aki járt a testvérével egy iskolába. Felnőttek is feltehetik nyugodtan. Jó, látom, azért jó páran jártak együtt, vagy járnak most is a testvérükkel egy iskolába. Nekem nincs testvérem, de anyukámmal jártam egy iskolába, nyilván évekkel később, de azok a tanárok, akik őt is tanították, sokszor engem az ő nevén szólítottak. Összekevertek bennünket. Most nem kérdezem meg még egyszer, de azok közül, akik egy iskolába járnak a tesójukkal, biztos van olyan, akit hívtak már a tesója nevén. Akit kevertek már össze a tanárok a testvérével. Nyilván a tanárok azt mondanák, hogy ilyen soha nem fordult még velük elő, és nem is kivételeztek még soha egyik gyerekkel azért, mert a testvérét is tanították. A pedagógusok nyilván azt mondanák, hogy ez velük még soha nem fordult elő, de azért tudjuk, hogy néha ez is előfordul. Sőt, akár azt is kérdezhetném, hogy ki az, akit szittak már le azért, mert a testvére követett el valami rosszaságot. Igen, látom, hogy arra is van, aki felteszi a kezét. Szülőként nyilván azt mondjuk, hogy ez soha nem fordulna velünk elő. Soha nem szittunk még le az egyik gyerekünket azért, mert a másikójuk követett el valami rosszat. De valójában mindannyian tudjuk, hogy ez is elő szokott fordulni néha. Erről szól ez a mai ige szakaszunk is, egy közmondásról, amit úgy olvashattunk, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott bele. Első hallásra talán kicsit furcsán hangzik ez a közmondás. Az egres az egy nagyon savanyú gyümölcs. Kevésbé közismert, de arról szól, hogy az apák ették ezt a savanyú, kesernyés gyümölcsöt, de még a fiak is érezték a szájukban ezt a keserű ízt. Azért mondogatták Izraelben ezt a közmondást olyan gyakran, mert az volt az érzésük, hogy a szüleik, nagyszüleik által elkövetett bűnökért, rossz tettekért nekik kell bűnhődniük. Nekik kell a babiloni fogságban szenvedniük, pedig a felmenőik voltak azok, akik elfordultak Istentől. És Isten igazságtalannak tartották emiatt. Úgy érezték, hogy nem az ő hibájuk, és mégis nekik kell megszenvedniük a következményeit. Azt hiszem, gyakran előfordul velünk is, akár a gyerekekkel az iskolában, vagy otthon, vagy nekünk, szülőknek a munkahelyünkön, vagy az élet más területein, hogy azt érezzük, hogy igazságtalanul bánnak velünk. Hogy nem is mi érdemeljük meg a szidást. Nem is mi követtük el a hibákat, és mégis mi viseljük a következményeit. Sőt, hogyha egy nagyobb perspektívából tekintünk az életünkre, akkor azt látjuk, hogy ez nagyban is igaz. Ez az érzés, ez nagyban is ott van a társadalomban és a világunkban. Hiszen azt látjuk, hogy hány gyerek indul hátrányos helyzetből azért, mert a szülei rossz döntéseket hoztak. Hány gyerek élete siklik ki később azért, mert a szülei elhanyagolták őt és bántalmazták őt. De kérdezhetném azt is, és nyilván erre is sokan feltennénk a kezünket, bár erre most nem kell, hogy hányan küzdünk felnőttként is azzal, hogy cipeljük a családunkból származó terheket, amiktől nem tudunk megszabadulni, és az őseink által ránk hagyott rossz mintákat visszük tovább, cipeljük teherként, és egyszerűen nem tudjuk lerakni. Hányan küzdünk ezzel? Transgenerációs traumának hívják azokat a rossz élményeket, amit bár a nagyszüleink, szüleink éltek át, akár háborúban, vagy akár más nehéz történelmi időszakban, de mégis a mi életünket befolyásolják. Sokszor anélkül, hogy tudnánk róla. Ez ma már egy tudományosan bizonyított tény, amit mindenki érez a saját bőrén, a saját családján keresztül is. Biztos vagyok benne, hogy az itt ülők közül mindenki tudna mesélni a családjáról ilyen történetet, amiről azt érzi, hogy ő maga viseli a súlyát. Nem tudjuk függetleníteni magunkat a múltunktól, a családunktól, és igen, gyakran valóban igazságtalanul hordozunk olyan terheket, amik nem is a mieink. Kérdés viszont az, hogy akkor miért mondja Ezékiel a mai igényben, hogy nem fogjátok többet ezt a közmondást mondogatni. Nagyon érdekes, figyeljük meg a szóhasználatát. Nem azt mondja, hogy nem igaz. Nem azt mondja, hogy ez a közmondás nem igaz. Hanem azt mondja, hogy nem fogjátok többet mondogatni. Mert igen, igaz, hogy néha igazságtalan velünk az élet. De Isten a prófétán keresztül azt üzeni, hogy bár van, hogy a felmenőink terhét hordozzuk, Istennél mégis minden egyes ember tiszta lappal indul. Ez a mai igénknek a legfőbb üzenete, amit magunkkal vihetünk, hogy minden egyes ember tiszta lappal indul Istennél. Ő nem az alapján ítél meg bennünket, hogy milyenek a testvéreink, hogy milyenek a szüleink, hanem úgy lát bennünket, amilyenek mi vagyunk valójában. És új esélyt ad nekünk, attól függetlenül, hogy mit hoztunk magunkkal. Ez egy felszabadító üzenet, és nagyon fontos, hogy mindenki tiszta lappal indul Istennél, ugyanakkor egyben a felelősségünket is hangsúlyozza Isten. Nem takarózhatunk tovább azzal, hogy nehéz gyerekkorunk volt, hogy nem kaptunk szülői támogatást, azért nem halad az életünk sem erre. Nem mondogathatjuk többé ezt, hogy nem a mi hibánk. És ez visszafelé is igaz. Nem hivatkozhatunk arra, hogy nekünk az egész családunk evangélikus volt, nekem a nagymamám járt templomba, nekünk kell a saját hitünket felfedezni és megfogalmazni, hogy miben hiszünk. Nem elég, hogyha csak a családunk hisz. Az a lényeg, hogy mi kiben hiszünk. Patrik múlt héten is erről beszélt Dávid és Góliát története kapcsán, hogy nem tudjuk magunkra venni az őseinknek a hitét. Persze, fontos a hagyomány, amit magunkkal hozunk, de emellett nekünk magunknak is meg kell fogalmaznunk, hogy miben hiszünk, hogy kiben hiszünk. Istennél tiszta lappal indulunk, de kihangsúlyozza ebben a mai igényben, hogy mindenki saját maga felel a tetteiért. Ő nem tart bennünket gyerekszerepben. hanem a hitünkben is fel kell nőnünk, mert miék a döntés, hogy hogyan döntünk. Egész életünkben a sérelmeinket dédelgetjük magunkban, és még felnőtt fejjel is másokat hibáztatunk azért, ahogy az életünk alakult, vagy pedig megdolgozzuk ezeket, és lerakjuk Isten elé, és elkezdünk felelősséget vállalni a tetteinkért. Ezt jelenti a hitünkben is felnőttnek lenni, hogy nem másokat hibáztatunk, hanem felelősséget vállalunk, és elkezdjük a saját hitünket építeni és ápolni. Biztosan sokan ismerik az itt ülők között Edith Éva Éger nevét, a Döntés című könyvét. Ő egy koncentrációs tábort túlélő írónő, aki azt mondja, ne azt kérdezgessük, hogy miért történtek velünk igazságtalanságok. Mert ugye hajlamosak vagyunk erre, azt kérdezgetni, hogy miért éppen én, miért éppen velem történt ez meg, miért szolgáltam erre rá. És ő azt mondja, hogy erre nincsen válasz. Ha ezt kérdezgetjük, az egy zsákutca, erre nem tudunk válaszolni. Igen, történtek velünk igazságtalanságok. Ez nem Isten büntetése, hanem az emberi életünknek a tragédiája. Hanem inkább azt kérdezzük, hogy igen, ezek megtörténtek, de most hogyan tovább? Hogyan tudunk előre tekinteni és tovább lépni ezekből a rossz tapasztalatokból? És Ezékiel is tulajdonképpen ugyanezt mondja, hogy ne mondogassuk folyamatosan a sérelmeinket, hanem inkább arra figyeljünk, hogy mi magunk hogyan tudnánk Isten útján járni. Mi az, amit meg kellene bánnunk, amit rosszul tettünk, és hogyan tudnánk most jobban bánni más emberekkel, a szeretteinkkel. Hogyan tudnánk az életünkben elkezdeni Isten akaratát keresni, és az ő útjain járni. Soha nincsen késő ehhez, és Isten biztosítja számunkra az újrakezdésnek a lehetőségét. Mert Isten, és ez is egy nagyon fontos gondolata, azt gondolom a mai igénknek, hogy Isten mindig az újrakezdők oldalán áll. Sosem a tökéletes emberek oldalán, hanem az újrakezdők oldalán. És ennek a legfőbb bizonyítéka maga Jézus. Richard Rohr teológus mondja, hogy Isten azáltal szereti a dolgokat, hogy azonosul velük. Isten azáltal szeret bennünket, hogy azonosul velünk, hogy ember lett, olyan, mint mi. Ő is igazságtalanságokat szenvedett el, szörnyű igazságtalanságokat. De mégis mindig azokhoz fordult, akiknek szükségük volt még egy esélyre. Azokhoz az emberekhez fordult, akikről a társadalom már lemondott. Amikor valakinek megbocsájtotta a bűneit, azt mondta neki, hogy menj el és többé ne vétkezz. Házasságtörő asszonynak mondta ezt Jézus. Én hiszem, hogy Jézus nem mondta volna ezt a mondatot, ha tudja, hogy úgysem vagyunk képesek nem vétkezni, és úgyis el fogunk bukni a következő próbálkozásnál. Hanem hiszem, hogy azért mondta ezt, mert ő igazán bízik abban, hogy képesek vagyunk jobb emberré válni a vele való találkozás után. Ő azért mondta, mert ő hisz bennünk, bízik bennünk, és tudja, hogy igenis képesek vagyunk újat kezdeni. Kedves testvéreim, kedves diákok, szülők és pedagógusok! Nem csak Isten előtt indulunk most tiszta lappal, hanem ebben a tanévben is. Miénk most a döntés, hogy hogyan vágunk neki ennek az új tanévnek? Kérdezgethetjük, hogy miért engem pécézett ki megint a tanár? Hogy miért nekem kell megint nulladik órát tartanom? Vagy kérdezgethetjük azt is, hogy mit tehetek ebben az új évben azért, hogy Isten számomra tervezett útján járhassak? Mi az a legkisebb dolog, amit már ma meg tudok tenni azért, hogy Isten tervezett útján járhassak? Kérdezgethetjük azt, hogy hogyan tudnám jobban szeretni saját magamat, az embertársaimat, a szeretteimet és Istent? Mi az, amit idén már nem kellene csinálnom, mert nagyon nem szolgálja már Isten érdekeit az életemben? Mi az, amit viszont már régóta meg kellett volna tennem, és itt az ideje, hogy lépjek ez ügyben? Ha ezekre a kérdésekre választ találunk magunkban, akkor egy olyan tanévre készülhetünk, amelyben a hitünkben felnőttként, a tetteinkért felelősséget vállalva Isten vezetésére bízzuk magunkat. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy nem mondasz le rólunk, hanem megszólítasz bennünket, és lehetőséget adsz nekünk az újrakezdésre. A minket ért igazságtalanságok elgyengítenek bennünket, de te új erőt adsz nekünk, és hitet abban, hogy Jézust követve sokkal békésebb és boldogabb életünk lehet. Amen.